Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, bár ma már mindenki a locsolkodással van elfoglalva, azért ajánlok három újra meghallgatásra való témát. A műsor első felében megismerkedünk a Húsvét-sziget és nem szigetek történetével, majd letesszük a voksunkat a kovászos kenyér mellett, mert hogy ha kenyér, akkor az kovászos. Végül arról hallunk, hogy milyen szép díjakat zsebeltek be az év elején a hazai kastélyszállodák. Tartsanak velünk!
Menni, enni. Turizmus és gasztronómia.
Most viszont, húsvét lévén ez egy egyszerű apropó, a Föld egy tőlünk nagyon távoli szegletéről, a Húsvét-szigetről beszélgetünk. Szakértőnk dr. Balázs Géza egyetemi tanár, aki a kedvenc történelmi magazinomban a múltkorban publikált erről a még mindig sok-sok talánnyal megválaszolatlan kérdéshalommal megáldott földdarabról. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Balázs úr, alapvetően nyelvész?
Én nyelvész vagyok és néprajzkutató. A néprajzi érdeklődésemhez kapcsolódik a kulturális antropológia, és ez egy kapcsolatot jelent a nyelvészeti antropológiával is. Úgyhogy a nyelvtudomány és a néprajztudomány határán kalandozok.
Azért a Húsvét-szigetek ad alkalmat ahhoz, hogy a nyelvészetet, az összehasonlító nyelvészetet is gyakorolja.
Ad alkalmat, de bevallom, a rapanui nyelvet, tehát a Húsvét-sziget hagyományos régi nyelvét én azért nem ismerem, de hallottam egy gyönyörű Mária éneket rapanui nyelven, az ottani, egyébként katolikus templomban énekelni, ki is írták, lehetett együtt énekelni a hívekkel, úgyhogy egy kis rapanui szöveget azért tudok, de természetesen nem azért mentem a Húsvét-szigetre, hogy nyelvészeti kutatást folytassak, bár azért utána néztem, hogy mi is ez a rapanui nyelv.
Akkor ezek szerint járt a szigetem?
Igen, 2 évvel ezelőtt eljutottam a Húsvét-szigetre. Ez úgy kezdődött, nem ez volt a fő célom. Néhány évvel ezelőtt egy közép-amerikai meghívásnak eleget téve eljutottam Guatemalába. És ott találkoztam a maja piramisok látványával, és ez engem annyira lenyűgözött, hogy én nem hittem volna, hogy életem második felében egy ilyen nagy változás történik velem. Egyszerűen csak megszállottként elkezdtem kutatni a majákat, onnan aztán kiterjedt az érdeklődésem más eltűnt, titokzatos civilizációk iránt. Rengeteget olvastam róluk, különböző elméleteket is, hogy a civilizációk azok miért pusztulnak el, vagy pusztulhatnak el, többnyire elpusztulnak egyébként, a 6-7 képző nem is helyén való, és hát ennek a sorába került be a Húsvét-sziget véletlenül, azért véletlenül, mert sikerült egy nagyon olcsó repülőjegyet szereznem, mert ahogy említette, nagyon messze van, 17 ezer kilométerre van, többszöri átszállás, és én bevallom, hát azért napi áron nem fizetnék ki, nem is tudnék kifizetni egy repülőjegyet, de sikerült egy olcsó repülőjegyet találni, olyan időszakban, amikor kevés turista van, ez nagyon-nagyon fontos volt, és így eljutottam Chilén keresztül, csak Chilén keresztül lehet egyébként eljutni, mert Chiléhez tartozik a Csendes-óceán déli részén fekvő Húsvét-szigetre.
Igen, hát ugye annyira a semmi közepén van, hogy csoda, hogy 1722-ben sikerült felfedezni, egy Jacob Roggeveen nevezetű holland találta meg ezt a szigetet. Sokan egyébként úgy gondolják, hogy Cook volt az, aki először a lábát a szigetre tette, de azt hiszem, ha jól olvastam, akkor ő 50 évvel később került a szigetre.
Így van, ez a holland hajós fedezte föl, és Cook kapitány jóval később, hát nem jóval később, 1774-ben, jutott el a szigetre. Őt azért tartjuk fontosnak, mert ő már antropológiai megfigyeléseket is tett, például arról, hogy ezek a híres szobrok, ezek ledőltek, tehát ledőlve találta őket. Rögtön ugye a beszélgetés elején el kell mondani, hogy a Húsvét-szigetet ezek a monumentális, grandiózus, nagyon furcsa stílusú szobrok tették híressé. Egyébként nem túl vonzó a szigetnek a klímája, mezőgazdasági szempontból sem túl szerencsés helyen van. A tenger nagyon-nagyon hullámzik körülötte, egy kicsit kellemetlen helyen van. Hát persze 20 fok a hőmérséklet úgy általában, de mindig fúj a szél. És mondanám azt, hogy olyan közepesen elfogadható a hőmérséklet, télen és nyáron.
Olyan jó londoni.
Igen, de a kutya nem menne oda, higgy el, ha ezek a szobrok nem lennének. Tehát senkit nem érdekelne, turizmus a nulla lenne. Csendes óceánban nyilván ezer ilyen hasonló sziget van, senkit nem érdekel, de ezek a szobrok, ezek valahogy nyilvánvaló okból olyan rejtélyt hordoznak, aminek hatására azért mindenki érdeklődik irántuk. Rengeteg kutató ment a Húsvét-szigetre, nagyon sok könyvet írtak róla, nagy elméleteket gyártottak róla, és a turizmusa is igen jelentős.
Maradjunk még egy gondolat erejéig a Cook kapitány útjánál, ugyanis ha jól olvastam, akkor az ő matrózai között volt egy olyan, aki azt a nyelvet beszélte, amely nyelvet a szigetlakók beszéltek.
Nagyon sok minden olvasható a Húsvét-sziget kapcsán, például a Húsvét-sziget nyelvéről, tehát az eredeti nyelvéről, a Rapa Nui nyelvről, aminek a nevét egyébként csak a 18. vagy 19. században adták, hiszen a szigetlakók nem adtak nevet a nyelvüknek. Miért nem adtak nevet? Azért, mert azt hitték, hogy ők vannak egyedül a földön. Nekik nem volt erre szükségük, hogy megkülönböztessék magukat másoktól. Tehát ez egy polinész szó egyébként, ez a Rapa Nui, nagy evező valami ilyesmi, és hát nagy evezősök, akik ezt hordozzák. A nyelvről annyit tudok, ismétlem, én azért nem vagyok az ausztronéz és egyéb nyelveknek, a polinéz és egyéb nyelveknek a tudósa, nem ismerem én ezeket a nyelveket, ilyet nem mondhatok. Amit olvastam róla, hogy polinéz nyelvről van szó, és Cook kapitánynak ez az egyik matróza, aki nem tudom, Hawaii környékén vagy honnan származik, vagy ott már megfordult, és ott valamilyen, ugye sokféle nyelv van, tehát ez nem egy nyelvről beszélünk, rengeteg nyelvről beszélünk, ő valamit megértett ebből a szigetlakóknak a nyelvéből, és így hát polinézeknek gondolták őket eredetileg. De ez azért nem volt mindig így, mert ha majd előre szaladunk a beszélgetésbe, kiderül, hogy mások meg egészen más gondolnak.
Igen, voltak éppen, ugye arról van szó, hogy nem is lehet tudni, vagy legalábbis a kutatások még egyértelműen nem tudják bizonyítani, hogy azok, akik ott éltek ezen a szigeten, ők honnan keveredtek oda, és mikor?
Ez az első nagy titok. Na most különböző dátumokat mondanak a történészek, régészek, antropológusok és nyelvészek. A nyelvészekkel kezdtük, ők azt mondják, hogy hát azért ez egy polinéz nyelvnek a maradványa, vagy abból fejlődött ki, és körülbelül 1000 körül, tehát időszámításunk után 1000 körül le kellett válnia a többi polinéz nyelvről, és ugye előbb említettük már, hogy 1722-ben bukkantak rájuk, tehát 700 évig külön fejlődött ez a nyelv. A történészek és a régészek korábbra teszik a leválást időszámításunk kezdetére. Tehát valamikor időszámításon kezdetén kellett, hogy elszakadjanak, hajókra kellett ülniük, el kellett hajózniuk, és eljutottak erre a szigetre, és valószínűleg ott ragadtak, nem tudtak visszamenni, tehát akkor viszont 1700 éves különfejlődés. Ami a lényeg, és ami nagyon izgalmas antropológiai szempontból, hogy tehát van az emberiségnek egy csoportja a Húsvét-szigeten, amely csoport időszámításunk kezdetétől, vagy 1000-től, vagy 1000, vagy 1700 éven keresztül külön fejlődött. És ezek az emberek, akik ott éltek, az elején még őrizték azt az eredet mítoszt, hogy mi valahonnan jöttünk, de tulajdonképpen ők nem tudtak a világról. Tehát nem tudták azt, hogy van világ. Ők azt gondolták, hogy ők a világ.
Ez, bocsánat, hogy közbevágok, de ez mondjuk a nyelvészet szempontjából azért érdekes, hiszen ha ők egy izolált környezetben élnek több száz éven keresztül, akár azt is feltételezhetnénk, hogy a nyelvüket semmifajta külső hatás nem érte, ergo megőrizték azt az eredetit. Így könnyen utána lehet nézni, hogy honnan jöttek.
Ez egy nagyon jó feltételezés, de a nyelvek fejlődését ismerve ez nem igaz. Azért nem igaz, mert minden élő nyelv változik, hiszen ahogy változnak a körülmények a társadalomban és a kultúrában, és itt jelentős változások történtek 1000 vagy 1700 év alatt, nagyon-nagyon nagy változások történtek, ezt valahol a nyelv is követi. De mondanék erre egy analógiát. Azért a magyar nyelv is, amióta ismerjük pontosan, tehát írásbeliségünk kezdetétől, a 10., de inkább a 11. századtól kezdve azért változott. Annyit nem változott, hogy a halotti beszéd nyelvét mi ne értenénk, de azért nagyon archaikus nyelvnek gondoljuk a halotti beszédnek a nyelvét, és ha valaki most a halotti beszédet elkezdi felolvasni sejthető eredeti ómagyar hangzásban, azért sokan úgy furcsán néznének erre az emberre. Na most, hogyha még nagyobb távolságokról beszélünk, és nem hat semmi más erre a nyelvre, akkor van arra esély, hogy ez a nyelv hát elkezd lebomlani, átalakulni, megújulni. Ugye itt mindenféle fogalmat lehet használni. Új jelenségek jönnek, akkor ki kell valami találniuk. Analógiák hatására kitalálnak valamit.
Azt lehet tudni, hogy körülbelül mennyien voltak a honfoglalók?
Nem, semmit nem lehetett tudni. Körülbelül ugye hát pár száz emberről vagy beszélnek, aztán felfutott a szigetnek a létszám, ezeket mind-mind hipotézisek alapján, tehát hogy vizsgálják a növényzetet, a tárgyi maradványokat, és abból következtetnek. Tehát van olyan elképzelés, hogy tehát nem érkezett oda sok ember valószínűleg, és valamilyen nyomás hatására, a polinézek nagyon nagy hajósok. Óriási hajósok, akik több ezer kilométerre el tudtak hajózni, és még olykor vissza is találtak. A Húsvét-sziget azért érdekes, mert a Húsvét-sziget az Chilétől, tehát Dél-Amerikától 3600 kilométerre van. A legközelebbi polinéz szigetek pedig 2-3000 kilométerre vannak. Ezek rettenetes nagy távolságok, és nagyon viharos itt a csendes óceán. Tehát az történhetett, hogy ők mászkáltak, ezek a polinéz hajósok, valamilyen nagyon különleges tengeri irány, tehát volt egy nagyon különleges ismeretük arról, hogy hogyan lehet tájékozódni a hold, a nap, a hullámok verése és egyebek alapján. Ők állítólag azért vissza is találtak többször, de valószínűleg egy csoportjuk nem talált vissza, és ők ott maradtak a Húsvét-szigeten. Vittek magukkal pár állatot, de nem minden állatot, mint ami a Polinéz-szigeteken van, azok ott elterjedtek, és majd milyen beszélünk arról is, hogy mi lehetett ott. Tehát pár száz emberről szerintem nincs ezerről szó, ők elkezdtek szaporodni, fölmentek több tízezerig, és aztán pedig elkezdett csökkenni a számuk, mert kimerítették a földet, és hát nem volt elég ennivaló, háborúztak, stb. És amikor felfedezték őket, akkor sajnos behurcoltak betegségeket, olyan betegségeket, amelyeket ők nem ismertek, és gyakorlatilag kipusztultak. Ma egy-két ember, család, a mostani polgármester azt mondja, hogy ő rapanui származású, tehát valakik azért ezt így visszavezetik, de erre nagyon-nagyon kicsi az esély, hogy tömegével, most 7000-en laknak a szigeten, és 100000 turista látogatja őket évente. Nagyon kicsi az esély annak, hogy ez a 7000 emberből túl sokan valódi leszármazottai lennének a Húsvét-sziget őslakóinak. Valószínűleg a későbbi bevándorlók leszármazottairól van szó, és mindenki spanyolul beszél természetesen.
Írásbeli emlékek nem is maradtak fönn?
Maradtak fönn szikla rajzok, petroglifák, ezek maradtak fönn, és bizonyos írásbeliség is, de ez egy nagyon érdekes dolog, mert elkezdték kutatni az ő nyelvüket és írásbeliségüket, és kiderült, hogy van írásbeliség, és vaj, de érdekes, és akkor ezt elkezdték kutatni, kiderült, hogy hamisítvány volt, valaki meghamisította, ennek is van elég tekintélyes szakirodalma. Tehát igazából én most erre egészen biztos választ azért nem merek adni, mert nagyon sok kókler és hamisító is megjelent ezzel kapcsolatban. Saját szemem, mert petroglifákat, tehát sziklába vésett rajzos szövegeket, ezek valószínűleg ilyen hieroglifa-szerű szövegek, ezeket láttam, de ugye nem vagyok ennek szakértője, és ebben nem mernék én állást foglalni.
De akkor ez azt jelenti, hogy egyetlen, kicsit áttételesen mondom, írásos emlékük a szobrok maguk.
Hát áttételesen igen, a szobrok azok, igen, a szobrok tették híressé a Húsvét szigetet, és a szobrok is hordoznak rengeteg titkot, és hát ennek a megfejtéséért folyik a harc, hogy igazából miért is vannak ezek a nagyon érdekes, monumentális, lenyűgöző és megbabonázó, bennünket megbabonázó és elvarázsoló szobrok.
Valóban a szobrokról még fogunk beszélni, viszont az érdekelne engem, hogy hogyan éltek ezek az emberek több száz éven keresztül ott elzárva a külvilágtól abban a tudatban, hogy csak ők a világ?
Nagyon érdekes, hogy botanikusok is kutatták a Húsvét szigetet, sőt én egy ilyen botanikusból lett antropológusnak a könyvét olvastam, ez a Jared Diamond, aki az Összeomlás című könyvet írta, magyarul is megjelent, fantasztikus könyv, és ebben benne van a Húsvét sziget alkonya. Ő egy amerikai professzor, botanikus alapvetően, nem, bocsánat, ő ornitológus, tehát madár megfigyelő, de aztán nagyon sokat foglalkozott botanikával is. Mert ez a Jared Diamond hivatkozik botanikusokra, akik elmondják, hogy ásatások alapján meg lehetett állapítani, hogy ez a sziget, ez egy paradicsom volt, tele volt pálmafákkal, banánligetekkel, és amikor az első emberek megérkeztek oda, tehát valamikor időszámításunkkor, vagy utána valamikor, akkor ez egy paradicsom volt. Minden megvolt. De valami történt. Valószínűleg elkezdték kivágni a fákat, és nem ültettek újakat, vagy nem tudtak új fák ott megmaradni. A fákra két okból lehetett szükségük. Az egyik ok az, hogy hajókat átcsoljanak, de hát valószínűleg nem jutottak már vissza ezekkel a hajókkal oda, ahonnan érkeztek, de hát hogy halásszanak, azért is kellettek a hajó. A másik pedig, mert fűteni kellett, mert az elég hűvös van ott a téli időszakban, nem nagyon hűvös, de azért jó volt fűteni, meg hát főzni is kellett. No, a lényeg az, hogy pár száz év alatt kipusztították ezeket a fákat, és letarolták az. Tehát nem maradt semmi. Még egy okból lehetett letarolni a szigetet, mert földműveléssel kezdtek foglalkozni, és akkor lehet, hogy ezért is. Na most azzal, hogy letarolták a szigetet, a madarak sem telepedtek meg soha többé. Egyszer csak ráébredtek arra, hogy nincs több fa. Ha nincs több fa, akkor nem tudunk fűteni, akkor nem tudunk hajókat csinálni, ha nem tudunk hajókat csinálni, nem tudunk halászni. És ebből jött a társadalmi összeomlás, a tragédia, hogy egy paradicsomból, ahol minden volt, azt túlhasználták, kizsigerelték, és előbb a népesség megnőtt, és előbb-utóbb ugye kitört az éhínség ennek hatására. Húshoz nem tudtak már jutni, halhoz nem tudtak már jutni, madarak nem jöttek, és akkor a kérdésére válaszolva röviden, egy paradicsomi világból sikerült egy kicsit egy hivataggá, és sikerült egy kicsit hát lepusztítani ezt a szigetet, és egy puszta, pőre szigetről van szó. Egyébként ma is olyan, ez a sziget, vannak fák, mert azóta ültettek fákat, de alapvetően, ha fölmegyünk a sziget legmagasabb pontjára, akkor nagyon érdekes a látvány, mert körös körül csak a vad óceánt látni, a vad óceán. És nincsenek fák, igen?
Arra vonatkozzalak, hogy esetlegesen kannibalizmus volt a szigeten, vannak nyomok, utalások?
Igen, hát imádják a különböző, hogy is mondjam, a különböző kutatók mindig kitalálnak valamit, és hát erre vannak állítólag nyomok. Én szeretnék középen maradni, nem tudom, hogy ez így volt-e. Harcok kitörtek állítólag, és akkor a barlangokba menekültek az emberek, és ilyen nagy testvérháborúkról beszélnek, ezek voltak, és halovány emlékei vannak az éhínség miatt annak, hogy esetleg kitört a kannibalizmus. De erre azért egészen megnyugtató adat azt hiszem nincsen.
Jó, akkor itt most abba hagyjuk, mert jönnek a hírek, viszont a hírek után folytatjuk. Dr. Balázs Géza egyetemi tanárral beszélgetek a Húsvét szigetről. Köszönöm szépen!